Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos elkövetkező adása, ami legyen 56-os. Hát velem szembe ül egy ninja. Szia, ninja.
Hello.
Mellettem egy Béla.
Hello, Béla vagyok.
Ez nagyon buzis volt.
Hello, Béla vagyok.
És van egy negyedik mikrofonunk is, amielőtt Szenga van ismét nálunk.
Sziasztok.
Mert bekapcsolta a mikrofonját.
Igen, megoldottam. Sziasztok.
No. Hát azzal a felütéssel kezdenénk ezt a mostani adást, hogy hello, találtam egy biztonsági részt, mit kaphatok ezért? Hát 8 évet, Magyarországon legalábbis. Ez adott nekünk egy olyan felhangot, hogy kicsit mindenki hisztizik ezen, hogy most hogy is van ez, miért is van ez, hogy képzeli ezt az ügyészség, illetve aki az egészben benne van, hogy azon gondolkodtunk, hogy mi lenne, ha ezt kibeszélnénk, és Szenga azért van itt, mert ő az, aki ért is hozzá, mi megbeszélünk róla, úgyhogy a jogszabályokkal, meg egyebekkel, hát azért is hozzád, hiába húzod a szádat, Szenga, tehát itt van előtted megint egy fél könyv kiterítve, széttépve lapok mindenfelé, tehát hogy
húzóval látom, hogy ki vannak húzva dolgok benne.
Falat is telehajzolta ilyen, mi az a beautiful mind jellegű volt, a csodálatos elmehagyogása jelleggel, mindenütt számok vannak, meg betű.
Látni kell a nagy képet.
Én látom minden, főleg tükörben elég nagy képet látok. No de, kezdjük az elején. Tehát mi is az az etikus hekkelés? Ugye ezt a fogalmat, ezt érdemes meg illik így tisztázni, mert mindenki azt mondja, hogy etikus hekkel volt, aki ebben részt vett, de hát nem tudhatjuk, hogy milyen is ez valójában, mert lehet mondjuk a piacon is egy etikus hekkel, aki a hekket süti és etikus, tehát nem köbbe le, meg nem művel, meg ilyesmi. De ebben a kontextusban, az IT-biztonság kontextusában az etikus hekkel fogalom, mint olyan, az mit jelenthet?
Az etikus hacker szerintem ebben a kontextusban azt jelenti, hogy tényleg egy olyan ember, aki számítógépes sérülékenységeket keres, de nem ártó szándékkal, tehát ő szeretné segíteni ezt a dolgot.
Ki nem ért ezzel egyet?
Én csak kiegészíteni szeretném, hogy nem elég az feltételnek, hogy nem ártó szándékkal, hanem nem haszonszerzés céljából, mert tegyük fel, hogy én egy új autót akarok, és ezért csinálom, az nem ártó szándék senkinek, mert mindenkinek jót teszek vele, hiszen nekem is lesz egy jó autóm, de ez nem számít etikus hekkelésnek.
Na, de mi van a hivatásos etikus hekkerrel, akinek ugyebár pénzért csinálja ezt az etikus hekkelést?
Igen, egy tényező hiányzott még, Szenga esetleg hozzáteszi.
Nem, én teljesen mást akartam mondani, úgyhogy mondja csak.
Akkor fogd be a szállat. Tehát, hogy ugye megbízása van rá. Legtöbb esetben. Szóval, hogy nem önmagától csak úgy találgatja sérülékenységeket, és hát ugye most az, hogy talált valamit, az még nem tudhatjuk, hogy az sérülékeny, amíg nem is használta ki valamennyire. Mit tennél te hozzá?
Hát én két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy azért az etikus hackernek illik valami minősítéssel rendelkeznie. Ugye, hogy most attól te még nem lesz etikus hacker, vagy nem feltétlenül lesz etikus hacker, mert tudsz egy-két trükköt, szóval azt gondolom, hogy főleg akiket kifejezetten megbízással foglalkoztatnak, ugye azok azért rendelkeznek valamilyen tanúsítással, vagy valahogy azért le van igazó, hogy nekik valóban megvan a szükséges tudásuk ehhez. A másik pedig, hogy történelmi kontextusban honnan jött ez, hogy etikus hacker, ugye régen az volt, hogy aki hacker, az ugye rossz. Ez volt a film, hogy a hacker az ugye mindig rossz. És mikor eljött az időszak, hogy a cégek elkezdtek kvázi hackereket alkalmazni a védekező oldalon, akkor ugye ki kellett valamit találni, hogy ugye különböztessük meg őket a köztudatban a rossz emberektől, és szerintem valahogy így lett ez, hogy akkor ők az etikus hackerek.
Valószínűleg nem tetszett nekik ez a sapkás megoldás, hogy tudod, hogy black hat, white hat, szürke hat, red hat. De igen, valahogy így is. Nekem ezzel az a gondom egyébként, hogy nagyon sok, oké, hogy van valamilyen képesítése, de erre ugyebár nagyon láttuk, hogy nehéz képesítést szerezni. Tehát ebbe az irányba vagy, ez egyrészt egy affinitás, a hekkelés, hogy kíváncsi vagy, hogy próbálgatsz dolgokat, hogy szóval erre szoktak azt mondani, hogy az IT Security-ben három különböző ilyen kategóriájú ember van. Vannak a rombolók, akik a klasszikus értelemben hackerek, akik tényleg próbálnak elrontani dolgokat. Most tök mindegy, hogy milyen szándékkal, hogy most jó szándékkal, vagy rossz szándékkal, de aki kifejezetten arra specializálódnak, hogy megpróbálnak dolgokat megbütykölni, szétszedik őket. Vannak az építők, akik túlokat építenek annak érdekében, hogy lehessen támadni, mit tudom én, metasploitot fejlesztenek, social engineering kitet. Tehát azok, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy építenek dolgokat.
Ők a szabadkőművesek, ugye?
Igen, ők a szabadkőművesek. Köszönöm szépen. És vannak a védekezők, akik arra vannak rágérjedve, hogy a tűzfal mögé még egy tűzfalat tegyenek, és tegyenek mögé egy ilyen listát, egy olyan listát, tehát akinek teljesen arra van beállítva az agya, hogy ilyen védekező álláspontot vegyen föl. És ezekre bármelyikre rá lehet húzni szerintem azt, hogy esetleg ő most fehér sapkás, vagy fekete sapkás, vagy éppen etikusnak nevezzük, vagy nem etikusnak hívjuk.
Hát szerintem az etikus hacker kifejezés akkor született meg, mikor elkezdtek PC-k lenni így a világ nagy része, hogy a fehér az ne a jót jelentse, fekete ne a rosszat.
Lehet.
Meg ugye 60-as években is, amikor Ford Fairlane is, hogy a hajam, tehát hogy sapka elnyomja a haját a hackernek, az nem jó.
Sapka elnyomja. Lehet ez az etikus hacker, mint a kibertér is lett valahogy. Most etikus hacker.
Én ezt az egész tanúsítványt azért hoztam be, vagy erőltettem egy kicsit, hogy azoknak a védelmében, akik ezt tényleg hivatásszerűen csinálják, hogy ugye most majd fogunk beszélni itt a hírekről,
igen.
És hogy azért, mert valakinek sikerült felnyomni egy szervert, és adott esetben ott nem rombolt szét mindent, akkor nem biztos, hogy jó, hogy őt már etikus hackernek nevezzük. És ezt mondom azoknak a védelmében, akik komoly teszteken mentek át, és napi szinten hivatásszerűen megbízás alapján végzik professzionálisan a munkájukat. Ennyiben gondolom fontosnak, hogy emögött azért elég sokféle tanúsítási rendszer van.
Ez nagyon jó alternatív, vagy nagyon jó alliteráció lehet annak, hogy például egy terrorista, aki egy kézigránátot bedob egy bányába, még nem lesz robbantásszakértő. Ugye a robbantásszakértőnek az a lényege, vagy a bányamérnöknek, hogy célzottan csak azt robbantja le, és úgy oda fog esni, és úgy fog az beomlani, ahogy ő ezt eltervezte. És én az etikus hacker is, hogy ő tudja, hogy amit csinál, azzal nem fog bedönteni mindent. A legtöbb esetben nyilván ez nem mindig igaz, mert ha nem kap egy teljes lencképet, hogy mi van a cégnél, akkor nem fogja tudni úgy pentesztelni azt az adott gépet, hogy ne rombolja be a szolgáltatást. De az a cél, tehát hogy az a célja az etikus hackernek, hogy ő teljesen pontosan tudja, hogy az egyes cselekedetével mit fog okozni, és az nem fogja bedönteni a céget.
Tehát amikor valaki fel van véve egy pozícióba, ahol az a munkája, hogy hackeljen, etikus hackerést végezzen, penetrációs teszteket végezzen, azt nem szabad összekeverni azzal, mint amikor valaki megbízás nélkül szörföl az interneten, használ egy szolgáltatást, lát benne egy hibát, észreveszi a hibát, és azt jelenti. És mondhatja azt magáról, hogy etikus hacker azért, mert valamennyire a tevékenységhez kapcsolódott, de a jelentése az etikus célra történt, etikus módon, és nem haszonszerzési céllal, tehát nem azt tette, hogy eladta a fekete piacon a sérülékenységet, nem azt tette, hogy a újságnak megszellőztette azt a sérülékenységet, hogy hírnévre tegyen szert, hanem egyszerűen azért tette, azt az adott szolgáltatást jobbá tegye. Titokban tartotta, ez is nagyon fontos. Tehát ezért mondtam azt a haszonszerzés dolgot, és ezt én nagyon fontosnak gondolom, hogy, és ne az legyen, hogy azért, hogy itt, hogy például megzsarolja vele a szolgáltatót, hogy találtam valamit. Én nem teszem ezt közzé, hogyha mondjuk utaltok nekem egy adag lóvét, vagy innentől kezdve ingyen mehetek a szolgáltatáson. Jó, tehát ezt én úgy gondolom, hogy tegyük hozzá, ez fontos lehet.
Most kitalálok egy új dolgot. Tételezzük föl, nekem van egy hobbim, nem vagyok képesített, meg semmi, és az a hobbim, hogy ahogy megyek az utcán, nem mindenhol, de mondjuk így megpróbálom lenyomni a kilincset a bejárati ajtókon, a kapun. És megnézem, hogy nyitva van-e mondjuk. Vagy megnézem azt, hogy az adott háznak a kapuján a lécek, mindegyik lész mondjuk fixe, és nem lehet-e bemenni. És ez az etikus betörő, most találom ki egyébként. És ha nyitva van az ajtó, akkor bemegyek, és ugye van két lehetőség. Ez a bemész, veszed a kulcsot a kulcstartóról, kimész, bezárod magad után, és visszadobod a kulcsot, hogy pont ugyanott landoljon, ahol eredetileg is volt, és ezzel gyakorlatilag befoltoztad a sérülékenységet a házon. És lehet olyan is, ugyebár, hogy bemész és szólsz a háznak, a tulajdonosának, hogy figyelj, nyitva van az ajtód. És hogy ugyebár ott már valóban bementél az ő birtokára, de nem azzal a szándékkal, hogy kirabolt, hanem azért azzal a szándékkal, hogy felhívta a figyelmét. És akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy fú, figyelj, gyere, egyél velünk gombócot, tök jó fej vagy, hogy izé, hogy szóltál neki. Jó, nyilván mindenki megijedne.
Gondolom, neked az autós rádióbiznisz nem úgy néz ki, hogy ne. Csak azért ülöd fel az autókat, hogy az autós rádiót lekapcsolod, mert már akkor nem
hűtjük. Gondolkodtam rajta, hogy autókkal fogom ezt a történetet izélni, hogy megnézem, hogy az autó be van-e zárva, mert ilyet tényleg szoktam csinálni, de...
Micsoda!
Ne, ezt vágjuk ki, jó? Azt most azon... Ne, szóval ház. Oké? Okay? Tehát etikus betörő. Nem azért megy oda, hogy izé... Nem azért megy oda, hogy kiraboljon, hanem segíteni akar, hogy szóljon neked, hogy figyelj, nem zártad be az ajtót. A kerítésed lóg azon, bárki át tud ugrani, szara izéd.
De neked ehhez mi közöd? Tehát az én,
semmi közöm nincs, de ez ugyanez az interneten is, hogy mi közöm van nekem ahhoz,
pontosan.
Hogy...
Pontosan. Ezért nem vagy etikus, hogyha csak ugye nagyvilágba pentesztelgetsz.
De jobbá akarom tenni a világot.
De az senkit nem érdekel.
Szerzés.
No.
No.
Összekeverjük a pentesztet azzal, amikor talál valaki egy hibát, mondjuk véletlenszerűen, teljesen más a kettő. Mindjárt meg is beszéljük, hogy miért. Igaz, ide vonatkozó anekdotám van. Mentem a lépcsőházban haza, és két ajtó van, egy külső ajtó, meg egy belső ajtó. Mind a kettő NFC-s, ilyen RFID-s tokennel nyílik, és találtam egy kulcs csomót leesve a postaládák elé. És rajta volt egy NFID-s token, vagy egy ilyen NFC-s RFID-s token, és hát feltételeztem, hogy ez a itteni lakójé valamelyiké. Ez egy jó nagy társasház, sok lakóval, nem lehetett tudni, nem volt rajta semmi azonosító. Mit csináljak, ugye? Ez a örök dilemma. Ha magamhoz veszem, akkor elvihetem, érhet a vált, hogy elvittem lemásoltatni. Ha ott hagyom, akkor érhet a vált, hogy valaki majd megtalálja, vagy hát nem érhet a vált, de valaki majd akkor megtalálja, és elviszi lemásoltatni. Fogtam, felemeltem, odaérintettem a kaputelefonhoz, ami kiírta, hogy hanyas lakásé a kulcs, és kinyitotta az ajtót. És bementem, és oda mentem a lakáshoz, bekopogtam, és mikor kinyitotta a hölgy az ajtót, akkor így kezébe adtam a kulcsot, hogy tessék, ezt ott lent találtam. És csak a megköszöntés, ennyi volt az egész interakciónk, tehát itt például már veszélyes a dolog, mert nálam volt a kulcs, ki is vihettem volna akár előtte lemásoltatni, úgyhogy utána kiderítettem, hogy melyik lakást nyitja, de végül nem tettem, ez tisztán az én saját lelkiismeretem. Kicsit hasonló, tehát mi közöm van nekem, ott az a kulcs a földön? Igen, az a közöm, hogy nem akartam, hogy rossz kézbe kerüljön a dolog, és inkább...
De hát még nem vagy etikus hacker, te egy felhasználó vagy a jóhiszemű user vagy az interneten, aki talál valamit, belebotlik valamibe, ezt jelzi a megfelelő helyen, és kész. De nem bizonyítja, hogy ez működik, nem bizonyítja, hogy kinyitná a lakást, nem próbálod ki, hogy kinyitja el a lakást, hanem odamész, és figyelj, ez lehet, hogy a tiéd.
De a probléma az, hogy egy ilyen történet kapcsán most kb. Felmerülne az a kérdés, hogy és dokumentáltad, amikor megtaláltad a izét? És milyen bizonyíték az van rá?
És ha másnap este, vagy egy hét múlva bemennek abba a lakásba kulcssal a betörők, akkor nálam volt nálam is az a kulcs. Tehát ez nagyon, tehát azért szerintem ez necces dolog. Itt már az ember vállal egy kockázatot.
Igen, de szerintem, hogy is olyan, ezeket az ilyen fizikai világból példákat azért nehéz átültetni erre a sémára. Értékelem a próbálkozást.
Szerintem azért... Miért érzed úgy, hogy nehéz átültetni? Szerintem kifejezetten jó analógia egyébként.
Azért, mert ez analógia, és mi digitális világban élünk.
Na, szóval elhangzott ez a varázsszó, pentest.
Jó.
Mi az, hogy pentest?
Szenga megunta a hülyeségeinket.
Szerintem mesélj nekünk a pentestről. Mit mond a nagykönyv?
Várjál, odalapozok.
Jó?
Ugye ezt tegyük tiszta, hogy a pentest, ugye ez végig is egy ilyen rövidítés, ugye a penetration testnek behatolás, tesztelés, behatolás vizsgálat. Sokszor sérülékenység vizsgálatként mondják bele, szerintem kicsit más. A célja persze az, hogy végül is sérülékenységet találj, ismert vagy nem ismert sérülékenységet. És ezt szerintem azért érdemes egy kicsit tisztáznunk, mert ugye fogunk beszélni majd itt sajtóhírekről később, amik lázban tartják a közvéleményt, és hogy ugye ott össze-vissza használják ezeket a szavakat, hogy hackelés, penteszt, ilyesmi. Ugye itt ennél a tesztnél azt kell tudni, hogyha kicsit ilyen kategóriákat kéne adni, hogy ennek rengeteg fajtája, rengeteg módozata, rengeteg aspektusa van. Ugye itt arról van szó, hogy a cégnek meg kell egyeznie azzal a végrehajtóval, ezt azzal a, hát nevezzük security pentesternek, vagy etikus hackernek, azt a személyt, aki ezt el fogja végezni, hogy ugye ezt a személyt ugye föl kell kérni, hogy csinálja meg ezt a tesztet. És itt ugye lehet különböző csomagokat rendelni kvázi. Vannak ilyenek, hogy black box testing, ami azt jelenti, hogy semmilyen információt nem kapsz a cég infrastruktúrájáról, környezetről, semmiről, ami tényleg egy úgymond valós támadást szimulálhat, hiszen neked föl kell derítened az egész helyzetet, mint egy külső támadó is, ahogy csinálnál. Van white box testing, ami azt jelenti, hogy minden információt megkapsz. Ugye kérdés az, hogy belülről indítod ezt a támadást, kívülről indítod ezt a támadást. A Penti Security csapat tud-e róla, hogy ilyen teszt most folyamatban van, informálva vannak, vagy egyáltalán nincsenek informálva. Szóval itt rengeteg dolgot tisztázni kell egy ilyennél. Szóval nagyon, szerintem nem elég, mikor valamikor azt mondjuk, valami, hogy itt most hackkelés történik, hanem nyilván ennek rengeteg feltétele van. Amúgy pont a pentesttel kapcsolatban eszembe jut, hogy még évekkel ezelőtt Buharátónak volt egy jó előadás az Ethical Hacking konferencián, azt hiszem így írtok ti, ez volt a címe, és arról szólt, hogy a megrendelők ugye milyen szöveggel kérnek pentesztet.
Jó,
hogy, ez a, jön egy e-mail, hogy kéne egy penteszt, mennyibe kerül.
És ugye ez, 20 dekalett maradhat.
Igen, ez ugye nagyon nehéz, szóval, hogy amiket itt elmondtam most, hogy ennek rengeteg módozata fajtája van. És igazából talán itt jöhetnétek ti, hogy meséljetek kicsit arról, hogy a ti szemszögetekből, akik azért adott esetben aktív végrehajtó egy ilyennek, hogy néz ki egy ilyen folyamat? Például egy ilyen megrendelés.
Jó, hát következőképp néz ez ki. Megkapjuk a megbízást, illetve hát először is általában szokott lenni előtte egy megbeszélés, hogy mégis miről lenne szó. De mikor a részleteket megkapjuk, akkor általában ugye megkapjuk azt, hogy mi az elérhetőség ennek az alkalmazásnak. Mondjuk én most web alkalmazásról beszélek, nem egy teljes vállalatnak a penetrációs tesztjéről. Majd hát általában egy szkópot is meg szoktak határozni, hogy mi lehet a mi a célja ennek a dolognak, milyen célokat kell elérni, például vegyük át a teljes irányítást a szerver fölött, vagy érjünk el egy cross-site scriptinget, vagy érjünk el egy parancsvégrehajtást, vagy egyszerűen csak módosítsunk adatot, férjünk hozzá olyan adathoz, amihez nem volna szabad hozzáférnünk, és utána gyakran kapunk hozzáféréseket is ez az alkalmazáshoz. Szoktunk kérni egy korlátozott hozzáférést, tehát ami egy mezei usernek a hozzáférése, illetve szoktunk kérni, ha ez lehetséges, adminisztrátori hozzáférést is. Erről majd kollégám beszél, vagy megbeszéljük, hogy ezt miért kell ez a kettő, de miután ezek megjöttek, ezek a hozzáférések, akkor háromféleképpen szoktuk, ugye, vagyis hát én legalábbis háromféleképpen szoktam elkezdeni az első fázist, ami a felderítési fázis. Az első lépés, vagy elsőféleképpen az történik, hogy autentikáció nélkül, bejelentkezés nélkül megnézzük azt, hogy egy ilyen footprintinget végzünk, vagy más néven enumerációt végzünk, felderítjük azt, hogy ez a rendszer milyen komponensekből áll. És lekérdezünk minden elérhető információt, és kinyerünk belőle minden elérhető információt, amihez gyakorlatilag bárki hozzáférhet. Tehát ezek a teljesen publikusan elérhető dolgok. Például az IP címek, a felhasznált frameworkök, ha árulkodik erről a rendszer, a felhasznált szoftverek, a felhasznált szoftververziók, a felhasznált operációs rendszerek, operációs rendszer verziók, és a többi, és a többi. Ezeket ilyen automata rendszerekkel be lehet szépen gyűjteni, és szépen rendszerbe szedjük őket, majd ezt követően ezeket az adatokat kielemezzük úgy, hogy megnézzük az elérhető verziószámok alapján, meg szoftver típusok és szoftverek alapján, hogy van-e sérülékenység, ismert sérülékenység ezekre a szoftverekre. És hogyha találunk sérülékenységet, azt felírjuk egyelőre, majd jön a következő lépés, amikor bejelentkezve már megnézzük az alkalmazás működését, végig kattingatjuk az egészet, és akkor ott is gyűjtjük az adatokat, megkeressük az a információ átadási pontokat, ahol a frontend és a backend egymással kommunikál, ahol a böngésző kommunikál a webalkalmazással, vagy ahol éppen a webalkalmazás küld valamit a böngészőnek. Tehát ezeket a pontokat összegyűjtjük, megnézzük, majd ez volt ugye a második fázis, és akkor a harmadik fázis pedig az, amikor adminisztrátor, ha van adminisztrátori hozzáférésünk, azzal is belépünk, és megnézzük azt, hogy úgy végig kattingatva, miket lehet elérni, és mikhez lehet hozzáférni, és mi hogy történik. Csinálunk általában mind a két alacsonyabb és magasabb bejelentkezési jogosultsággal adatváltoztatásokat, új adatfelviteleket, lekérdezéseket és ilyesmiket. Majd ez részben automatizált, de leginkább ilyenkor már nem szoktuk ezt automatizálni, ugyanis ilyenkor egy automatikus tool már okozhat visszavonhatatlan változtatásokat a rendszerben, amiket nem akarunk. Tehát adminként belépve nem fogunk ráereszteni egy fúzzert, hogy
azt akartam mondani, ez egyébként ezt most pont nem érintetted, de ez egy nagyon érdekes pontja a dolognak, hogy sokszor ugye van egy olyan kérdés, hogy tesztrendszeren tesztelünk, vagy produktív rendszeren tesztelünk. A szomorú valóság az, hogy nagyon sokszor produktív rendszeren tesztelünk, és nyilván, amikor ott ahogy Ninja is mondta az elején, amikor már tényleg hozzáérsz az alkalmazáshoz, és nem csak távolról simogatod, tehát így közvetlenül, így mondjuk? Köszönöm, igen.
Közvetlenül.
Közvetlenül, és mi az ellentét a között?
Közvetetten,
köszönöm szépen, nem tudok magyarul. Ezt meg kivágod, jó? Na, de amikor közvetetten simogatjuk az alkalmazást, akkor is mindenféle dolgot már megnézünk, és amikor már közvetlenül simogatjuk az alkalmazást, akkor gyakorlatilag van egy ilyen poén, hogy hány szkennert futtatsz egy alkalmazáson, mi az optimális szám, és erre a válasz az, hogy mindent, ami elérhető, tehát mindent ráeresztesz, azért, mert ebből mindenből információt kapsz te vissza. Akkorák az alkalmazásaink, most akár, még akár, hogyha cégekről is beszélünk, és nem feltétlenül egy konkrét alkalmazásnak a penteszteléséről, hogy nem lehet csak egy alkalmazásnak minden egyes funkcióját kitesztelni, és mindent egyszerűen lehetetlen akkorák az alkalmazások a mai világban. Jó, hogyha van egy három gombos alkalmazás, akkor nyilván, de most nem erről beszélünk.
És pont ezért érdekes az, hogy csomószor érik vádak cégeket, hogy hát miért nem tesztelték, hát minek ment oda, miért csinálták. És pont az a lényeg, hogy hiába tesztelik, mert még hogyha két-három független csapat vagy cég is teszteli, akkor is találhatnak még mindig olyan hibákat, amire ő mondjuk pont nem gondolt, vagy épp nem nézte meg. És ilyen a nagyvilágon több ezer olyan lelkes újonc, aki hát nézegetni akar, és lehet, hogy pont belefut. És ez ugye vannak a bug bounty-k is, hogy az még mindig nagyon, tehát a pentesztek után, nagyon sok pentest után is még vannak bugok, amit megtalálnak. Na hát ez az oka.
Igen, tehát a pentesztnek egyébként nem az van, hogy megvolt a pentest, és akkor most minden jó. Tehát ez nem így van. Szóval azt akartam mondani, hogy minden túlt végigfuttatsz rajta, és van olyan, amikor a túl talál egy sérülékenység, mondjuk egy SQL injection-t, az azt jelenti, hogy mondjuk be tud vinni adatot az adatbázisba.
Várjál, előre szaladtál, tehát csak az enumerációról volt szó, itt még túlokat azért annyira nem futtattunk rajta, mert azok már, tehát az automatizált túlok gyakran nem csak szkennelést végeznek, hanem úgy végeznek már sérülékenység vizsgálatot, hogy már bepróbálkoznak bizonyos típus meg hát ilyen alapvető sérülékenység kihasználásokkal is. És én ezért épp ezt hátrébb szoktam tolni a munkamenetben, és eddig volt ugye az adatgyűjtés és az enumeráció, és az összegyűjtött adatokat egy dokumentációban így bejelölgetem magamnak, felírkálva, kihúzogatva, ilyen staffírozóval, meg tudom én, hogy hát ez itt fontos lehet. És találtam például sérülékeny szolgáltatást, amire van exploit, tehát keresek exploitokat, kihasznál olyan kódokat, amiket már megírtak mások esetleg, és amivel ki lehet használni ezt a sérülékenységet, akkor ezeket szépen oda bedokumentálom mellé, hogy ezt találtam, ez kihasználható lehet ezzel, kérdőjel, és egész addig nem kezdem el a kihasználást, amíg bennem lépett a következő fázisba a penetration testing, ami pedig már a sérülékenységeknek a kihasználása. És akkor elkezdem szépen apránként azzal, hogy amiket találtam sérülékenységeket, azokat már megpróbálom kihasználni célirányosan azzal a szándékkal, ami a penetration testingnek a szkópja. Tehát, hogyha nekem például az a szkópom, hogy cross-site scriptinget keressek, akkor az összes beviteli formba, az összes adatátviteli mezőbe, az összes átviteli pontra elkezdem befele küldözgetni azokat a karaktereket, amikkel ki lehet váltani ezt a response a szerverből, vagy ugyanúgy az SQL injectionre is, és aztán, hogyha találok ilyet, akkor akár egy ráutaló jelet találok, hogy ez esetleg itt működik, akkor jöhet az automatizált tool, ami azt a munkát, amit én mondjuk billentyűzetről begépelve megcsinálok, tudom én, 3 nap alatt, azt lezavarja 2,5 óra alatt, mert egy óriási adatbázist végig szarad rajta. És amint van egy pozitív hitem, tehát amint sikerült elérnem vagy kézzel az exploitálást, vagy szoftverrel, akkor ha szoftverrel, akkor azt még kézzel meg kell erősíteni, és ha megvan, akkor azt ledokumentálom. Megy a screenshot a dokumentációba arról, hogy mit csináltam, a screenshot arról, hogy mit értem el, megy a... Hát mennek a kódrészletek, tehát az gyakorlatilag akkor a referenciák, ugye, hogy mit jelent, hol lehet utána olvasni, és mindig írunk bele egy description-t arról, hogy ez milyen veszélyt rejt magában ez a sérülékenység, ez miért veszélyes ez a sérülékenység, mire lehet kihasználni, és megy az elkerülésről, a hiba kijavításáról is egy javaslat. Na, ez már penetration testing. Tehát addig, amíg csak a enumeráció volt, és a sérülékenységeknek a feltárása, abból a szempontból, hogy nem küldtem be olyan adatot, amivel már ki is használhatom azt, addig az volt az még nem penetration testing. A penetration testing az ott kezdődik, hogy elkezdem kihasználni célirányosan. Szükség esetén akár volt egyszer egy ilyen helyzet például, hogy ki kellett használni egy sérülékenységet egy szerveren, és tudtam a verzióját, de nem volt hozzá exploit, és akkor fogtam ugyanazt a verziót, föltelepítettem egy saját kis virtuális gépre, és elkezdtem kifejleszteni rá az exploitot. És akkor megvolt az exploit kifejlesztve rá, akkor utána ráeresztettem a célgépre, gyönyörűen lefutott, és ment is bele a dokumentációba, hogy itt innentől kezdve ez itt így kihasználható. És akkor ez a penetration testing fázis, vagy az exploitációs fázis, és a végén jön a legunalmasabb és fárasztóbb rész, a report írás.
De akkor magyarán most mindenki hallhatta, hogy ez nem úgy működik, mint a filmek, vagy izomból elkezditek ütni a klaviatúrát, és akkor 2 perc múlva benn vagy a rendszerbe.
Ez rohadt unalmas
egyébként. Ez tök huncsi.
Ez nagyon
unalmas. Amúgy ez nagyon unalmas. Szerintem váltsunk.
Hogy nézhetnek ki ez a verseny, vagy a közigazdaságban?
Hol?
A közigazdaságban.
Közigazdaság? Hát ezt nem tudom, hogy a gazdaságokban hogy zajlik, a közigazgatásról.
Kézzel, hogy petesztelik a zettót, bazdmeg. Szóval, kedves szenga, mesélj nekünk, hogy a közigazgatásban ez hogy történik.
Közigazgatásban pontosan úgy történik, mint a versenyszektorban. Egy bizonyos
területen,
nem, itt amúgy, amit azért szét kell választanunk, és most kicsit visszakötök a 40-es adásra, az első közös adásra.
A kedvenc adásodra.
A kedvenc adásomra. Igen, ez tudod, mikor az egyetemi profok leadják kötelező irodalomkönyvet és saját életművük. Ez az olyan, szóval hallgassa mindenki a 40-es adást, abból rengeteget lehet tanulni.
De csak azért, mert most a papírokat nem hoztam a 40-es adáshoz, de elmondaná újra amúgy. Tudod, hogy bevágom ide a 40-es adást, biztosan, hogy biztos. Igen, de igen. Csak azt a részt, ahol te beszélsz. Azért az a legfontosabb.
De sónozban legyen benne 40-es adás, jó?
Na igen, szóval hogy itt azért el kell különítenünk a közigazgatásba a két nagy területet. Az egyik nagy terület azok tulajdonképpen azok a zárt célú elektronikus információs rendszerek, illetve nemzetbiztonsági rendszerek, amiket csak és kizárólag a GovCert, azaz a kormányzati eseménykezelő központnak a munkatársai pentesztelhetnek. Ugye ez teljesen érthető, nyilvánvalóan ezek a legszenzitívebb közigazgatási vagy kormányzati rendszereink, ahol elég szenzitív információ futnak. Szóval nekik van egy ilyen kizárólagosságuk ebbe a témában. Szóval itt senkinek, itt végképp nem ajánlom senkinek, hogy itt hobbiból nekiálljon ilyen rendszereket megvizsgálni. Illetve vannak az egyéb közigazgatásban működő rendszerek, ahol meg ugyanúgy piaci szereplők, akik rendelkeznek a megfelelő biztonsági tanúsítványokkal, ők végezhetnek megrendelés alapján penteszteket. Majd talán még egy gondolat, szintén a 40-es adásból, csak hogy folytatódjon még itt a nosztalgia vonat, hogy a katonai rendszerek tekintetében pedig hát ez a MIL-cert, ez a katonai cert az, aki jogosult az ottani hálózatoknak a sérülékenység vizsgálatára.
Tehát például a nemzetbiztonságnak, amit tudom én, a honlapját például azt sem nagyon penteszteljük ezek szerint, meg mondjuk a ilyeneket.
Hát igen. Szerintem semmit ne pentesztelj megbízás nélkül. Nekem ez, a,
igen, egyébként
ez az álláspontom. Igen. Erről is beszélünk majd később, de igen, ezeket végképp nem. Úgyhogy igen, szóval ennyi, szóval nyilvánvalóan a szenzitív rendszereket ott csak a kijelölt kormányzati szervek vizsgálhatják, de amúgy meg piaci szereplőknek is van játékterük megbízás alapján.
Akkor már nem sok feladatunk van, mondjuk úgy, hogy taskunk. Ugye volt ez a cikk, ami kapcsán elindultunk, és ugye itt a magenta T betű van érintve több helyen, és ez sokan összekeverik ugye a BKK-s balhéval, tehát amikor a Magenta és a BKK fejlesztettek közösen valamit, illetve jobban mondva a T-Systems Hungary fejlesztett a BKK megbízásából, viszont a kiadásnál kicsit hiba csúszott a dologba, és itt is volt egy elég teljes marketing, hát bullshit szerintem a médiából, hogy hát lecsukták, megverték, megőszakolták szegény fiút, aki jelentette a hibát, hogy ő vett bérletet olcsón. Ugye itt már túlmentünk a pentest meg az etikus viselkedésen, hiszen ő ezt kihasználta, és visszaért vele. De hogy ez nem az a balhé, hanem ez egy másik balhé, ahol a valós történéseket nem igazán tudjuk most kibeszélni, hiszen nem tudjuk jelenleg, hogy mi történt, és mi az, amit az elkövető csinált. Ha jól sejtem, akkor így...
Nekem ezzel az egészen az a problémám, hogy most így próbáltam utána, tehát így szembe jött velem ez a téma, és én akkor meg is próbáltam utána járni ennek a dolognak, és a problémám nekem az, és azért is örültem annak, hogy most fogunk ezekről a dolgokról beszélni, mert egyszerűen bárhol olvasok bármit, mindenhol a politika ömlik rám, tehát hiába próbálok meg az esetről megtudni valamit, bármelyik blogot, bármelyik hírforrást nézem meg, egyértelműen érzem azt, hogy politikai narratíva folyik a háttérben. Hogy valaki valamit pusol rám, aminek semmi köze nincs a valósághoz, meg hogy mi történt. Mert az egyik oldalon arról van szó, hogy a hackerünk egy borzasztó, nem is hacker, egy szent, aki nagymamákat segít át az úton, bepelenkázza őket, meg betakargatja őket, meg megeteti őket, meg mit tudom én, nyugdíjasokat nevel otthon, hobbiból, és hogy ő pont ott volt, és pont rosszkor, és ő megpróbált segíteni, és hogy ez egyik oldal, a másik oldal meg az, amikor gyakorlatilag ez egy kis fasz, és hogy mit keres itt, és egyébként is zsarolt, meg látták, hogy két nyugdíjas lelőtt, és egyébként is utálja a nyugdíjasokat. Tehát ez a két oldal van, és egyszerűen nem lehet, és úgy érzem, hogy a bíróság...
Hadd szakítsalak meg, mi a te oldalad?
Az én oldalam az, hogy engem nem érdek. Tehát én abban hiszek, hogyha nyilvánosan kiraksz valamit az internetre, akkor, hogyha azt valaki megpróbálja kinyitni, és nem ártó szándékkal teszi ezt, és szól neked, és mondjuk tényleg nem kér, hogy figyelj, mondom, tehát ez a megint, tehát hogy nem megyünk át a zsarolásba, mert az már zsarolás, amikor azt mondja, hogy figyelj, nekem van egy sérülékenység, ami nálad van, megmondom 10 000 forintért mondjuk. Tehát az már zsarolás. Hogyha tényleg az történik, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, leteszteltem a szerveredet, és mit tudom, ezt találtam, és csináljátok meg.
Oké, de hogyha ezt nézzük, hogyha neked van egy szolgáltatásod, van egy üzleted mögötte, amire kőkemény pénzeket szedsz be, és valaki csak úgy letesztelte, és ups, hát bocsika, véletlenül túltoltam, vagy mondjuk honnan tudod, hogy ő letesztelte, és azokat az adatokat, amit onnan kinyert, azt nem vitte el.
Nem tudod, igen. Tehát ez az a baj, hogy azzal, hogy te kiraksz valamit az internetre, azzal figyelj, ez most igen fog hangzni, de ez a te dolgod, hogy egy olyan dolgot rakják ki az internetre, amire odafigyelsz. Nyilván nem lehet mindenre felkészülni, tehát of course, egyértelmű, de hogyha megléped azokat a lépéseket, amiket, amiket illik meglépni, hogy mit tudom, patches, most tényleg a halál, becsukod a portokat, mit tudom én, mi, ilyen alapvető dolgok, akkor már olyan nagyon nagy probléma nem történhet.
Hát de mégis történik, hát hiszen mégis történik. Nem egy feature-t látunk, és nem egy tudósítót.
Látunk.
Tehát kétféle úton lehet védekezni, technikailag, meg szabályozással, hogy kiteszed, ott van, amennyire tudod véded, meg azt mondod, hogy légy, ne baszokassátok már, mert ha nem.
Mondj egyszerűen, mi az álláspontod? Nehéz.
Annyiban vitatkoznék azzal, amit mondtál, hogy persze nyilvánvalóan meg kell tenni mindent, hogy ami neked bármi kikerül az internetre, az kvázi védett legyen is itt tovább. De ugyanakkor meg azt egy rossz mindsetnek tartom, hogy hát számolnod kell azzal, vagy kvázi ez lehet egy üzenet a közfelé, hogy akkor itt most lehet próbálkozni.
Nem, én ilyen üzenetet nem akarok. De
figyelj, csak egy példát mondok. Te ott vagy, megszülettél, ettél, ittál, szüleid felneveltek, majd odajövök, megszúrlak, és figyelj már, te hallod? Belehalhatsz. Csak szólok, hogyha egy készszúrásba belehalhatsz. Nem akartalak megölni,
igen.
Csak kipróbáltuk, hogyha mondjuk a térdedet szúrom meg egy késsel, akkor belehalsz-e, vagy ha nyakadba szúrok, akkor belehalsz-e. Tényleg nem akarlak bántani, ne érts félre, Béla, ez tényleg semmi, igen. No offense, vagy se a színet, se igen. Tehát semmi. Ez ugyanaz.
Abban kell különbséget tenni, amit te is mondtál, hogy ezek az esetek, ugye volt ez a BKK-s eset, meg van ez a legutóbbi a Magyar Telekom ott érintő eset, ugye két külön ügyről beszélünk, hogy ezek a srácok, akik ebben a két ügyben szerepeltek, ők vajon abban a halmazba tartoznak-e, amikről adott esetben te is beszélt, hogy itt lehet próbálkozni, vagy tényleg arról van szó, hogy valami annyira nyilvánvaló hiba volt, hogy azt mondta, hogy oké, erre most eltöltök még ezzel fél órát, hogy most tényleg, ez tényleg egy ennyire nyilvánvaló sebezhetőség, és akkor elkezdek kommunikálni. Vagy arról van szó, hogy akik mennek, próbálkoznak, amit szerintem nem kéne. És szóval, hogy melyik ez a halmaz? Én azt gondolom, itt a abszolút csak is kizárólag sajtóhírekre alapozva, hogy a legutóbbi helyzet, ez a Magyar Telekomos helyzet, itt arról lehetett szó, hogy egy szakmailag valamilyen szinten kompetens ember látott valami nagyon-nagyon kirívó dolgot, uh-huh. És ő ezt a maga akkori tudása szerint megpróbálta ledokumentálni, és szerintem kulturált körülmények között ezt jelezte a Magyar Telekomnak. Ez szerintem a jobbik eset. De hogy ugye miről is van szó, ugye egy kicsit beszélgettünk adás előtt, én egyetlen egy sort találtam igazából ugye sajtóhírekbe, szagyolvassam föl, hogy amúgy technikai oldalról mi ez a dolog. A hír az úgy szól, hogy a Telekom egy nyilvános interneten elérhető felhasználó útmutatójában figyelt fel ez a fiatal informatikus egy DNS kiszolgálóhoz tartozó szokatlan IP címre. Miután megvizsgálta a címet, kiderült, hogy azon keresztül lehetséges rendszergazdai jelszóhoz jutni, majd belépni a vállalat belső informatikai rendszerébe.
Jó, lefordítom ezt akkor azoknak, akik nem értik, hogy gyakorlatilag egy remote code execution sérülékenységgel rendelkező DNS szervert talált valószínűleg.
Nem, remote access, mert ugye hozzá is férhet, tehát nem kell neki ott kódot futtasson, hanem alapvetően be ezt tud jutni.
Ezt ki kell deríteni, de vagy remote access, vagy pedig egy code execution, mert azt hiszem a bindnak van olyan sérülékenysége, ami megfelelő UDP csomagokat, ha megkap, akkor abból talán lehet futatni kódot. Jó, ez most technikai részlet.
Én a gyanús IP címet nem értem.
A gyanús IP cím az igen fura, tehát itt van az, amit én mondani akarok,
számok,
és amire ki akarok lyukadni, az, hogy én azt találom a én azt vettem ki ebből a dokumentációból, illetve abból, amit a TASZ kiadott, ezek a tippek, vagy ezek a jó tanácsok, amiket a TASZ kiadott, hogy hogyan viselkedj ilyen helyzetben, hogy nem tud az emberünk úgy dokumentálni és kommunikálni a dolgot, hogy az tényleg egy ilyen véletlen dolognak tűnjön, hanem ez inkább egy ilyen azért elég erőteljes próbálkozás volt. Méghozzá következő miatt, ha tegyük fel, megnézi a verzióját ennek a szervernek, mert azt mondja, hogy ja, nekem Linuxon van, csináltam egy DNS lekérdezést a használatutasítás szerint, és kiírta a szervernek a verzióját, és abból láttam, hogy ez bizony sérülékeny verzió. Foltozzátok be, mert van rá ilyen és ilyen exploit. Ez Nem. Penetration testing, ez nem jogosulatlan hozzáférés, ez egy jogosult hozzáférés, a nyilvánvaló információval derítette ki azt, hogy sérülékeny és potenciálisan ki lehet használni. Itt szerintem nem ez a helyzet, hanem itt ő talált egy exploitot, és belépett vele. És ez a belépés, ezre nem lett volna szükség. Egyszerűen erre nem lett volna szükség.
Amúgy az még nagyon érdekesebb a hírbe, hogy ugye miután ő ezt megtette, erről készített egy elemzés, vagy dokumentációt, nevezzük bárhogy.
Ami már egy jó lépés egyébként.
Ami már egy jó lépés, és a hír szerint, mondom, ezek, amik nyilvánosan elérhető infók, én ebből táplálkozom jelen esetben, ezt elvitte a Magyar Telekomnak, átadta az InfoBiztes szakembereknek, hogy ez van, és szerintem, amit ő úgy kvázi hibázott, hogy azt írják, hogy a találkozón tapasztaltak nem nyugtatták meg ezt a fiatalembert, hogy ki lesz ez a hiba javítva, ezért még egyszer megcsinálta.
Ez volt egyébként.
És ekkor jelentette fel a Telekom. Ezt nem tudom, hogy az idősában ez hogy néz ki, hogy akkor jelentette fel, mikor kilépett a központ ajtaján, vagy akkor, mikor másodszorra is megpróbálta, és ott valahogy elkapták. Ez ugye megint nem derül ki ezekből a hírekből. De hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ott szerintem az ő úgymond etikus és a közjóért való feladata véget ér, hogy ő ezt átadta ezeknek a szakembereknek. De utána azt mondom, hogy örülök, hogy rendben, ez nem lett gond, megértettük egymást, hogy egymásért dolgozunk, és rendben van a világ, de akkor nem megyek haza, és nem állok neki még egyszer exploitálni.
Igen, ez valóban nem volt egy... És itt megint csak arról van szó, hogy rettenetes, hogy nem tudsz információt kapni, mert az egyik cikk meg kb. Úgy van leírva, mintha tényleg hazament volna, és azonnal visszament, és csapkodott maga körül. A másik hírből meg úgy van leírva, hogy hónapokkal később, amikor a Telekom még mindig nem csinált semmit, akkor kénytelen volt visszalépni a rendszerre, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, hogy ez most nem olvasom, hanem most találom ki, de körülbelül így volt leírva a cikkben.
És ez az, amit elhibázott, mert hogyha ő visszamegy és tesztelget, onnantól már bűnt követel, hogyha ezt jelzi a Telekomnál magasabb szinten, akár Német Telekom, tehát a Telekomnak az anyavállalata, akár hogyha Huncert, vagy Huncert, azt hiszem.
Huncert,
Aki például ezért is tudnak felelősek lenni, hogy egy ilyen jellegű hibát lejelents, és ott megfelelő komolysággal kezeljék ezt. Tehát, hogy ez lett volna, vagy akár rendőrségen egy feljelentést tegyen, hogy ő ilyet látott, és nem kezelték megfelelően. A rendőrségnél már nyilván valószínűleg elküldenék, hogy hát jó van, mennyi ma. De alapvetően szerintem itt hibázott, hogy ő neki állt bizonyítgatni, és neki állt, hát az én szememben ez már egy ilyen vérpistike, hogy majd én megmutatom, hogy de lehet, és ez nem...
Igen, ez nem. Mondjuk, és itt engem, hogy ismerjem, ez az idősáv érdekelne nagyon, ha ezt föl lehetne rajzolni, hogy ugye leadja ezt a dokumentációt, és például a feljelentés mikor történik meg utána, vagy ő mikor megy még egy kört. Az, hogy is mondjam, szerintem abban nincs vita köztünk, hogy nem kell még egy kört menni.
Nem.
Szóval az
nem.
Egy abszolút hiba.
Nem szabad.
Igen. Nem szabad.
Nem szabad, igen. De minden esetre itt megint azt látom kicsit, hogy megint nincs, akár amúgy a Telekom oldalára is egy jó válságkommunikációs szakember, aki ezt levezényelni, ezt az egész történetet.
Nincs.
És amúgy a híres 40-es adásba szintén erről beszéltünk a BKK ügy kapcsán, hogy mennyire béna volt a kommunikáció.
Azt egyébként emeljük ki, ne haragudja, hogy azért akinek
ugye
nem biztos...
Ugye 40-es adásban Szenga beszélte.
Igen. Nem azt akartam kiemelni, hogy ugye van a T-Systems és van a Telekom. Ez két különböző cég. Mind a kettő Magentára van festve, de ez két különálló cég.
Így van.
Tehát itt két...
Hagyjám, de van a T-Systems, van a Telekom, és van a T-Systems Hungary.
Igen.
Meg van a Deutsche Telekom.
Igen.
Meg van az IT Services Hungary. Ezek mind ilyen magentás, lilás izék.
Ezek különálló cégek, és mindig a saját kis szarját kevergeti.
Ami nagyon érdekes még, ugye az ügyészség ugye azt mondta, hogy ha kapott egy olyan ajánlatot, ez a srác, ugye még mindig ennél a friss telekomos ügynél tartunk, kapott egy ajánlatot, hogy ha beismeri a bűnösségét, akkor 2 év felfüggesztettet kap, ha nem, akkor viszont 5 év letöltendőt. Amennyiben ugye a bíróság jóvá hagyja ezt. Ugye most már vannak a hírek, hogy ezt 8 évre akarják szigorítani, mert azt mondják, hogy ez a meghekkelt szerver hírközlő hálózatnak volt a része, azaz közérdekű üzemnek minősül. Ugye súlyosbítást kértek
Igen.
A büntetés tekintetében.
Mint hogyha azért mondjuk a központi, mit tudom én, gázellátó.
Hát, hogy kvázi létfontosságú infrastruktúrát igen. ért támadás. És ugye itt egy nagyon érdekes kérdés, hogy...
Próbálj meg a mikrofonval beszélni, kérlek. Ha ennyi profi vagy, hogy legyen egy adásban is olyan jó. Nem, tényleg.
Rendben, szóval itt egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon milyen volt, vagy milyen ez a vádirat?
Jaj!
Ami az alapját képezi, ugye, a meglepő módon a vádnak.
Igen.
És hát ugye itt azért azt látjuk, szintén persze abban megint sajtóhírekre tudunk csak hagyatkozni, mert ugye egyikünk sem olvasta ezt a vádiratot, de a sajtóhírek alapján ugye azért az látszik, hogy nem igazán értik pontosan, hogy itt mi történik.
Nem értik.
És ahhoz képest azért nagyon-nagyon súlyos számok vannak itt a büntetés tekintetében, és nagyon-nagyon nem mindegy szerintem, hogy milyen ítélet lesz itt, mert most annak ellenére, hogy a magyar jog nem ismeri a precedens intézményét, nyilvánvalóan ezek a bírói döntések hatással lesznek így vagy úgy későbbi bírói döntésekre, és nagyon meg fogják határozni ezeknek az ügyeknek a sorsát, amik a jövőben felmerülhetnek.
Igen, ezek az első ilyen ügyeink, amiket így Magyarország első kicsi hekkelése, meg nem tudom, mint a gyerekeknek.
Ebben nem ez a szörnyű, az a szörnyű, hogy így, amikor így egy ilyen ügy elé kerül, vagy egy ilyen ügy az ügyvéd elé kerül, vagy az ügyész elé, akkor ugye a fehér zajt látom a fejekben, tehát ez a,
totálisan.
Az a fogalma nincs, hol
de a
van.
A sajtóban is.
Merre van arccal. A sajtóban vannak már azért egy-két helyen olyanok, akik már láttak ilyet. A 24.hu-nál például van olyan, akiről tudom, hogy nem teljesen seghülye hozzá, legalábbis egy etikus seghülyi tanfolyamon volt már. Hát figyelj, újságíróként szerintem az már egy tök jó dolog.
De várjatok, hát azért vannak az igazságügyi szakértők, hogy segítsék az ügyészség munkáját. Egy ügyésznek nem kell tudnia erről, hogy nem kell érteni ehhez.
És szerinted az igazságügyi szakértőben milyen szinten van fehér zaj, hogyha IT-biztonsági kérdésről
hát
van szó?
Hát van IT-forenzik igazságügyi szakértő.
Igen?
Igen. Akinek pont ezen a feladata, hogy ezeket
többet
például tisztel.
Megyek a közhasznú egyetemhez, mert szerintem ott meg
közgazdasági, nem?
Nem. Nem, úgyhogy nagyon furcsa.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet akartam mondani.
Igen, azt akartam mondani, és legutóbb is olyan furcsán éreztem magam, hogy néhány adással előtte pont, hát az ő munkás, nem az ő munkásságukat, hanem olyanoknak a munkáját jegyeztük meg cinikusan, akik ott voltak, és furcsa egy ruhákban, és egy kicsit összehúztam magam, hogy csak nem ismernek fel, nem, baj lesz, menekülj! Nem, tehát biztos, hogy van ilyen, de én úgy érzem, hogy mindig nagyon gyerekcipőbe járunk így az igazságszolgáltatás látod, ezen részén.
Hát legalábbis itt nem látszik, hogy nagyon belettek volna vonva ezek a szakemberek.
Hát, akkor elnézést. Értem, hogy őket szidom azért, hogy lehet, hogy nincsenek is bevonva.
Ezzel egyetértek Szengával egyébként. Tényleg én is azt érzem, hogy totális, és veled is, hogy totális fehér zaj van. És nekem tényleg az a problémám, hogy még ott is az interneten, amikor utána olvasok a dolgoknak, amikor látom, hogy valaki ért hozzá, mert mondjuk informatikus, vagy ne adj Isten security szakember, hogy a nyilatkozatokat mindig átítatja a totális elfogultság. Az, hogy tehát nem érzem azt, hogy valaki, mint ahogy mi most megpróbáljuk teljesen nem azt mondom, hogy szakszerűen, de pártatlanul egyszerűen szétszedni. Mi történt? Nézzük meg, hogy mi történt, és hogy mit lehet tenni egyáltalán ezzel a dologgal. Nekem ez hiányzott nagyon, hogy egyet nem találtam. Még a TASZ-nál se éreztem azt.
Ami nekem nagyon fáj, hogy itt a közvéleménynél az cseng le, hogy na a mocskos Telekom, már megint. Mert a BKK-n is ők vitték, meg mit tudom én. Holott igazából ők annyit, hogy feljelentették, mert muszáj volt, gondolom. Jó, nyilván hazabeszélek. De én nem hinném, hogyha egy MOL vagy egy bármi miatt is így lenne ilyen, hogy fel kell jelentse, mert a MOL támadták. Nem hiszem, hogy MOL lenne a legnagyobb hibás ebben. Tehát, hogy neki van egy kötelezettsége, meg kell tegye a feljelentést. Azt, hogy utána milyen büntetést kap, milyen izé, azt nem hinném, hogy ők befolyásolják.
Igen, hogy mindkét oldal nyilvánvalóan elfogult. Szerint, hogy ismét itt azért lenne jó ezt, hogyha nagyon objektíven és kvázi szakértők bevonásával tárgyalnák, nem azért, mert hogy akkor a Telekomnak vagy bárki másnak rossz lenne, hanem hogy pontosan, hogy ennek milyen kommunikációs, meg milyen precedens értéke van, hogy azért azt szerintem mindenki érzi, hogy ez az eset után 8 év letöltendőt kapni, azért az talán kicsit túlzás.
Kicsit erős.
Anélkül, hogy jogi szakember lennék.
Hát nekem pont ezzel kapcsolatban van egy ilyen nagyon kellemetlen érzésem, hogy, hogy lehet, hogy van ebben egy kis ilyen példastatuálási igény, vagy hát próbálkozás, hogy rettentsük el ezeket a próbálkozásokat a jövőben. Egyrészt ez utalhat arra, hogy itt azért mint a sajt, annyi lyuk van, mint a sajtban, másrészt pedig tényleg lehet az, hogy itt most akkor legyen egy példa statuálva. Megpróbálta, 8 évig ült, bum, vagy 2 év elfüggesztett, lényegtelen, és azt akartam ezzel még ehhez még hozzátenni, hogy láttam egy beszélgetést, vagy egy ilyen témafelvetést az egyik mikroblogging platformon, ahol valaki megkérdezte, azt hiszem, talán a német kiszivárogtatással kapcsolatban, a német politikai kiszivárogtatással kapcsolatban, hogy hol vannak a magyar hackerek, mit csinálnak, miért nem nyomják már föl az izét, keresnek egy sérülékenységet, szedik le az adatokat a leveles boxokból, vagy a levélládákból, a e-maileket, amik egymás közt mennek, és teregetik ki, bukna minden. Nem. Az biztos, hogy akkor a Götterdämmerung szakadna az illetőre, az Isten haragja, mert hát az aztán a durva példastatúrás lenne, illetve ott államellenes dolgok is rámennének, a pucstól kezdve minden, úgyhogy élete végéig vakarhatná azért a falat a cellában.
Most nem akarok nem PC lenni, de néhány tábor megnyílna szerintem, hogyha németet nekiállnak ott példást tatuálni, tehát hogy ott olyan börtönökbe jutnának emberek, csak ez nem cél szerintem, hiszen ezzel inkább magát járhatja le a mind az ország, mind az aktuális illető, vagy cég, vagy bármi. És ezért nem feltétlenül érzem jogosnak, hogy hát egyrészt ilyen büntetés, ilyen mértékű, másrészt meg, hogy ilyen szintű félretájékoztatás megy a médiában. Tehát, hogy ha valamit fel akarunk kapni, ugye jött az is, hogy a BKK-ból az előző balhéra visszatérve, ott igazából nem is lett feljelentés, utána visszavonták, vagy feljelentés megvolt, de nem jutott börtönbe, nem került izé, visszavonták a bizonyítékot, bármi, nem tudom. Lényeg az, hogy igazából a csávónak semmi baja nem lett, de ez nem volt hír sehol. Az bezzeg, igen, hogy feljelent, ráhúgták az ajtót, egyébként is, megcsináltak a sitten, blablabla. És ennél is az lesz, hogy na, mert hogy 8 év, meg hogy egyébként 5 év, és amikor az lesz a végén, hogy a csávot alkalmazza a Telekom, vagy bárki más, és milyen szakember is, úristen, ez sehol nem fog megjelenni, mert ennek nincs hírértéke.
Igen, én is erre akartam utalni, hogy ugye mindkét oldal elfogult, és mindkét oldal szélsőséges, mert azt gondolom, ezt a 8 évet is szélsőségesnek érezzük, és amúgy egyetértek nincsen, valószínűleg ebben van egy ilyen is. De szélsőséges a másik oldal is, ugye a TASZ-nak a közleményében azt írják, hogy az etikus hackerek nem követhetnek el bűncselekményt, mert e tevékenységük hasznos a társadalomra. Hát képtelenek elkövetni bűncselekményt, hiszen minden hasznos, amit csinálnak, és pontosan ez a másik szélsőség,
igen,
ami ugye arról, ami egy felhívás keringőre, hogy gyerekek, menjetek, hackeljetek, mert ez a társadalom számára hasznos. Nyilvánvalóan szerintem ez sem egy védhető álláspont, és itt érdemes erről az útmutatóról beszélnünk, amit ugye a TASZ csinált, útmutató etikus hackereknek címmel,
igen,
jelent meg január végén. Egy ilyen 13 pontos sztori, hogy mire kell figyelni.
Ez kicsit olyan hangulatú, mint a németeknél a kalózpárt, hogy legyen ingyen a torrent, meg lehessen torrentezni, nem tudom. Tehát az
internetes kalózpárt.
Van internetes kalózpárt.
Ez nagyon jó.
Ugye itt ezeknél a pontoknál, ugye itt alapvetően arról beszél, hogy mindent dokumentálj le, ne haszonszerzésből csináld azt, amit csináld, ugye először az érintetthez fordulj el, csak akkor hoz nyilvánosságra, hogyha már be van foltozva az a sérülékenység is, itt tovább. Szóval sok olyan van benne, ami logikus és normális, és valóban ez szerint kell eljárni.
Zsarolj.
Csak kicsit ugye mosolyogtam, hogy a végén az utolsó bekezdés szól arról, hogy azt azért tudnod kell, hogyha engedély nélkül végzed a penetrációs vizsgálatot, azt a BTK bünteti, úgyhogy mindenképp büntető, igen, eljárás fog ellened indulni.
Igen, egy mondat a végén.
Ezt akartam is mondani, hogy nekem is ez volt az üzenete ennek, hogyha ilyet csinálsz, számíts rá, hogy fel leszel jelentve, úgy, mintha belelépsz a sárba, akkor sáros lesz a cipőd, fel leszel jelentve, igen, és akkor ha betartod ezeket a lépéseket, akkor van valamennyi esélyed arra, hogy felmentenek.
Hogy nem kerülsz be. Igen.
Igen, mert ők amúgy, bocsa, még konkrétan idézek, az utolsó pontnál írják azt, hogy jó válasz meg, hogy kinél keresel biztonsági részt. Állami önkormányzati szerve esetében, ha a tanácsainak megfelelően jártál el, közérdekű bejelentőnek minősülsz, és nem érhet hátrány, amiért közölted a hibát az érintettel.
A hiba közlésért nem is érte hátrány valószínűleg az illetőt. Igen. Mikor visszalépett, akkor már viszont elkövette azt a dolgot, amit nem volna szabad, és még arra kitérek, amit említettél, hogy hírközlő hálózatnak volt a része, és igen, honnan tudhatod, hogy az adott IP címen lévő szolgáltatások között nincs olyan, ami mondjuk az országos gerinchálózati forgalomnak egy része megy, vagy akár oda nyújt szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy ha ott vagy, és ott adatot tudsz capture-ölni, akkor hozzájuthatsz akár államtitkokhoz is.
Nekem az volt az egyik highlight egyébként ezek közül a pontok közül, ez a személyre, tehát ne próbálj meg személyi adatot meglátni, kb. Így volt
hogy csukd be a szemed, mikor odaérsz.
Igen, tehát hogy ne próbálj meg hozzáférni. Nem, én értem, hogy mit akartak ezzel mondani, hogy mit tudom, hogyha bejutsz egy adatbázisba, ahol mondjuk te is user vagy, akkor a te usered adataival gyakorlatozzál, megpróbál meg. Tehát, hogy ne a szomszédét, mert akkor már olyan személyes adathoz férsz hozzá, ami nem a tiéd. De álljunk egy pillanatra, hatásszünet. Elnézést kérek minden hallgatótól. Ez fasság. Ez azért fasság, mert ha már bent vagy az adatbázisban, akkor már hozzáfértél minden adathoz.
Várjál, most mondom, tudom, hogy ezt akartad mondani, mert mi olvassuk már a gondolataidban is, annyit dolgoztunk együtt. Következő, ahogy én ezt csinálni szoktam egy penetration testen, hogy megnézem azt, hogy amikor beléptem, megnézem azt, hogy tudok hozzáférni, milyen requestekkel az én saját adataimhoz. Ezt követően, ezeket a requesteket fölírkálom, ezt követően kilépek, vagy nyitok egy privát böngésző ablakot, vagy egy másik gépen nyitom meg az adatot, ahol nem vagyok bejelentkezve, és ott ugyanezeket az utasításokat, ugyanezeket a linkeket meghívom. És ha hozzáférek jogosulatlanul a saját adataimhoz, azt jelenti, hogy akkor hozzáférhetek bárki más adataihoz is. De a másét már nem próbálom ki, csak az enyémmel, és így jelzem a hibát.
Van egy másik módszer is, Ninja feltöri az oldalt, te megnézed a monitort, ő nem néz oda, megkérdezi, mit látsz? Tehát látok ilyen neveket, meg izé. Csukd be azonnal! Tehát, hogy te nem követél el bűnt, mert nem törted fel.
De én láttam.
De te nem törted fel. Most előtted volt egy monitor, hát na, ott sétáltál éppen, minek ment oda. Ninja nem követett el bűnt, mert hogy ő bár feltörte, de nem nézett meg saját adatokat. Szóval mindig négy szemmel kell hackkelni.
Erről jut eszembe, akkor ezek szerint, aki fogyatékkal él, és nem látja a monitort, hanem felolvassa neki a gép a képernyőn lévő adatokat, akkor ő nem lát meg
személyes adatot. Nem látáshoz.
Hozzáférés. Hogy volt megfogalmazva?
Szenge,
hogy volt megfogalmazva? Hol a papírod?
Próbálom igen újra rendes mederbe terelni az adást.
Engedd el.
Ne próbálj hozzáférni, igen. Hozzáférés, igen.
Jó.
Személy adatokhoz.
Mégiscsak jogász szervezet írta.
Ja, és amúgy itt még van egy érdekes pont, 8-as pont. Ha kifejezetten megkérnek, hogy további feltárásokat ne végezz, akkor ehhez tartsd magad. Szóval pont a jelen esetben...
Ez odaíródott.
Ugye a TASZ védi ugye ezt a srácot. Hogy most lehet, hogy ott nem mondták meg neki az első körben, hogy figyelj, köszönjük szépen, de legyen ennyi, bár szerintem egyértelműnek kéne legyen ennyi, de hogy ugye pont erről szól, hogy ő még egyszer neki ment a sztorinak.
Ez a pont erről szól. Ez igen, tehát ez ehhez készült ez a pont, ezt az esetet.
Egy jó tanács lehet talán, hogyha ilyen van, hogy találsz valamit, és mondjuk lejelented a cégnek, ilyenkor már nem állt azért ügyvéddel konzultálni. Még hogyha nem is tudod megengedni, biztos, hogy vannak ilyen szervezetek, akik ezt lehetővé teszik. Tehát, hogy ne egyedül, akárhány éves vagy, akármennyire fiatal vagy idős, tehát, hogy jogilag legyen helytálló az a kommunikáció, amit teszel, ez bármennyire is szörnyű, de egy ilyen világban élünk, és igazából magadat is véded vele, meg nyilván a másik oldalt is, mert az ilyen helyzetekben nagyon erősen azt látom, és tudom, hogy ez így működik, hogy akkor behívnak egy ilyen beszélgetésre, ott bennülnek 10 az adott cégtől, meg mindenféle jogi képviselettől, te meg ott ülsz, és igazából mindegy, mi történik. Hát le van tolva torkodon az a bizonyos téma. Illetve a másik, hogy ne egyedül menjél, és esetleg hangfelvétel is készüljön erről a beszélgetésről, leginkább azért, hogy mind a két félnek legyen bizonyítéka. mert ami ott elhangzik, az, az igazából van, aki így értelmezi, van, aki úgy, viszont hogyha van egy hangfelvételed, akár videófelvételed, nyilván nem, de hangfelvétel az tud bizonyítékhelyű lenni, vagy valami támpontot adni. De ugye ezt is az ügyvéd meg fogja mondani.
Várjál, ilyen pont volt a TASZ-nál, de szerintem szarul adnak tanácsot ebben a tekintetben, mert azt írják, hogy ott voltál a megbeszélésen, írjál róla a protokollt, majd küldd el annak, akivel együtt voltál. És mi van akkor, hogy ő azt mondja, hogy ez nem így volt.
Pontosan, pontosan.
Ezért kell a hangfelvétel.
Pontosan. Nagyon. Igen, tehát igen, igen.
Ilyen hülye tanácsot, most a mai világban mennyi lett volna azt a tanácsot adni, akinek mindenkinek van a mobiltelefon, hogy vedd föl a beszélgetést. Amennyiben mindenki, és aki igen, jelen van, beleegyezik.
Úgy ülünk le beszélgetni, hogy előtte tisztázzuk, hogy hangfelvétel fog készülni, igen, nektek is, nekünk is, függetlenül, hogy ne az legyen, hogy utána megvágta, stb. Vagy akár azzal azt tisztázni, hogy akár egy hitelesített személytől, tehát hogy mondjuk egy harmadik fél, egy külső fél csináljon hangfelvételt. Tehát ez nyilván a cég is valószínűleg azt fogja mondani, hogy hát hát ott azért titkok hangozhatnak el, ilyesmi, tehát azért benne van egy ilyen, de...
De a protokoll, amit te írsz, az nem fog semmit megvédeni. A te interpretációd arról a beszélgetésről, az senki, tehát az sehol. A másik problémám az az, hogy és ez visszakönyörödve az adatok hozzáféréséhez, mert egyébként az volt számomra szórakoztató, hogy ezekben a pontokban tényleg egyértelműen vissza lehetett követni, hogy valószínűleg milyen volt a vádirat, illetve milyen pontokon akadtak föl a sráccal. Hogy ugye már adat hozzáférés, hogy próbálj meg ne hozzáférni személyes adatokhoz, és hogy a saját adataidon próbálkozzál. Valószínűleg az volt a srácnak a proof of conceptje, hogy megmutatta, hogy tessék, itt van, hozzáfértem 40, az összes szomszédomnak az adataihoz, itt vannak az adataik. És akkor mondták, hogy basz meg, ez nem szabadott volna hozzáférned. Mert miért, milyen jogon fértél hozzá más embereknek a személyi adataihoz? És akkor ez megint egy olyan egy vádpont lehetett, amit nem tudtak megvédeni, hiszen hozzáfért. És valószínűleg benne volt a proof of conceptjében, amiben bizonyította, hogy ez a sérülékenység létezik. Úgyhogy...
Igen, meg itt kicsit ugye a játék a szavakkal, hogy hozzáférni, meg látni, meg nem tudom, mert hogy te most ha access-t szerzel magadnak például egy adatbázishoz, ami van 10 millió adat, ahhoz te hozzáfértél, de nyilvánvalóan ott nem károsítottál meg azért 10 millió user-t, hanem csak, mint tudom, 3-at, akinek elolvastad az adatait. Szóval ez is érdekes, hogy és kicsit ilyenkor is azt érzem, legalábbis a vádirat alapján, hogy ilyenekre sem vagyunk felkészülve, nem, ilyen jogi szempontból, hogy akkor például ezeket tisztázni.
Illetve nagyon fontos része annak a doksinak még, hogy ne... egy ilyen utasítás, vagy egy ilyen jó tanács, hogy a nyomainkat ne tüntessük el, és ne próbáljuk eltüntetni. Mert hogyha eltüntetjük a nyomainkat, hogy bizonyítjuk azt, hogy mi mit csináltunk ott? Sehogy. Akár ők azt mondhatják, hogy csináltunk valami mást is. Nem. A nyomainknak ott kell lennie, a logoknak tisztának és egyértelműnek kell lennie, és nálunk is le kell lennie a dokumentálva. És ha kettő egyezik, akkor védhető. Na. És az is fontos. Én egyébként maximálisan tisztelem a TASZ-t ebből a szempontból, nagyon-nagyon komoly ez a doksi, abból a szempontból, hogy ez egy erős dokumentáció, egy erős iránymutatás arra, hogy azért amennyire csak lehet védve legyen a segge az embernek, ha ilyesmibe kezd, és azért ők ügyesek, tehát téged fognak képviselni, és megtesznek mindent.
Nyilván én azt a részét vitatom ennek, amit nem is feltétlenül ez a céljuk, csak hogy szerintem sokan félreérthetik, hogy akkor ez egy ilyen pajzs, amit majd tartsál magad elé, Pistike, szóval menjél, hekkeljél, csináljad, igen, és itt egy pajzs, amit tartsál magad. Szóval nem gondolom, hogy ez lenne a TASZ-nak az üzenete, csak itt azért figyelni kell, hogy senki ne értse félre. Nekem továbbra is az a személyes véleményem, hogy ne próbálkozzál, ne ügyeskedjél, ne próbáljál bejelenteni. Ha van erre megbízásod, hogy ezt csináld, akkor nyilvánvalóan csináld. Az egy más kérdés, hogy mi van akkor, hogy olyan egyértelmű hibát látsz, mint szakember, miközben bármilyen szolgáltatást igénybe veszel, hogy akkor például szólni, de ott is, hogy is mondjam, az exploitot ne csináld meg, hanem, mit tudom, írj egy e-mailt, hogy te látsz ebben lehetőséget, vagy nem is tudom, mi a jó lépés itt, de hogy én csak ilyen helyzetekben tudom elképzelni, hogy neked játszanod kell a közérdeket szolgáló hőst, hogyha ennyire egyértelmű, de amúgy meg nem ajánlom senkinek, hogy ezzel töltse a szabad idejét.
Szerintem én annyira egyetértek veled ebben az esetben, hogy nekem ennek a cikknek az elolvasása után nekem az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ha még triviális hibát találok is, mint például volt a BKK-s ügy, ahol átírt egy számot az URL-ben, akkor is kb. Úgy jelenteném ezt be, tehát anonim, és az anonim bejelentésnek a szintje az a szint lenne, mint hogyha éppen az NSZ-t akarnám meghekkelni. Tehát csinálnék Toron keresztül egy Twitter fiókot, ami nyilván nem az én nevemen van, meg egy Proton mailt, meg egy nem tudom mit, ami totál anonim, és úgy küldeném be név nélkül nekik az ügyet. Tehát az, hogy a saját nevemmel bármilyen nyomot hagyva magam után, hogy az én IP címemhez, az én személyemhez bármilyen szint, lehet, hogy angolul írnám meg. Érted, hogy minthogyha külföldi lennék, vagy mit tudom én. Tehát nem. Tehát egyszerűen ezek után én semmilyen szinten nem vállalnék semmilyen dolgot nyilvánosan a nevemmel. Halálbiztos, hogy csak egy helyen végezheted a bíróságon, onnan meg ki tudja, hogy hova csúszol.
Igen, és ez meg annyit tennék hozzá, kicsit ilyen, ugye elhangzott a Bug Bounty program, igen. Az, aki számára nem lenne világos, itt ugye arról van szó, hogy vannak nagyobb vállalatok, akik hirdetnek úgynevezett Bug Bounty programokat, ami egy felhívás arra, hogy keress sérülékenységet az adott applikációban vagy rendszerben, és ezért ők hajlandóak fizetni, hogyha te valamit találsz. De azért ez sem egy ilyen vadnyugatként kell elképzelni, mert itt is nagyon komoly dokumentációs...
El kell fogadni a feltételeket.
Igen, igen. Szóval azért ez sem arról szól, hogy menjetek, csináljátok, aztán romboljál vagy bármi, nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, hogy egy az, hogy ne legyen semmi bajod, kettő, hogy ki is legyél fizetve.
Igen, ez egy két nagyon fontos pont. Tehát igen. Igen. Tehát igen, a Bug Bounty az a megrendezett... Ez a most lehet lőni, most mindenkitől várjunk, van akár még izé is, van nyeremény, van mindenki lesz lufi, meg izé torta, és mindenki örülhet, és mindenki játszhat.
Igen, mondjuk ezen a 40-es adásban volt, a 46-osban, de beszéltünk erről.
Beszéltünk erről, igen.
Így már nem is annyira érdekes.
Így már nem is annyira, a 46-osban nem volt szenga? Ja, igen. Na,
igen, és a közigazgatásban nincs bug bounty, ez nagyon fontos, hogy mondjuk.
Közigazgatásban nincs?
Nincs bug bounty.
És a közgazdaságban?
Miért nincs? Ja, igen, mert ők maguknak intézik.
Csak
igen.
Ők csinálják a pentestet, ez a szervezet.
Hát vagy megbízás alapján.
Ja, megbízás. Igen, tehát megbízást azt adhatnak.
Még egy olyat szeretnék elmondani az előző gondolatothoz, Ninja, hogy volt egy olyan vád, és valahol olvastam, hogy ha a behatolónak volt annyi szaktudása, hogy meg tudja csinálni a behatolást, akkor volt annyi szaktudása is, hogy eltüntesse maga után a nyomokat. Tehát az, hogy nem találnak, vagy esetleg, vagy hogy manipulálja a nyomokat.
Nem. Mert gondolj arra, hogy ha a logok például elmennek egy harmadik szerverre, vagy egy második szerverre, tehát...
Ninja, én tudom.
Érted?
Én
te tudod, csak hogy...
Ezt ott, nem én mondom. Si.
Ja, azt nem, hogy ezt nem mondod.
Nem,
jó,
ezt
te,
hogy mondok ilyen fasem.
Jó, nem, azért.
Nem. Izé... Nem, ez volt a vád, és akkor ezzel ellen védekezzél, hogy ha te már ott bent voltál, akkor te azt már itt megcsinálhattál. Tehát az, hogy ott vannak a logok, és akkor erre ráúszhatják azt is, hogy van log szerver? Hát azt is manipuláltad, mert te neked megvolt a szaktudásod ahhoz, hogy bejussál a rendszerre.
Igen, mondjuk ez ugye volt a hírekben is, hogy itt mekkora veszély van, hogy tudjuk, hogy ilyen embert nem lehet már számítógép közelébe engedni, mert tudod, hát nyilván itt az ügyészségen is sok filmet néztek, és tudod azt, hogyha internet van, laptop van, akkor tulajdonképpen a világ végét elő lehet idézni, szóval ez megint egy olyan probléma, igen, hogy a szakértelem hiányát azért fel lehet fedezni, sajnos.
De most, és akkor ezek után azt tanácsolja a TASZ, hogy dokumentálj magadnak otthon papírra mindent. Jó, nem azt mondja, hogy papírra, de dokumentálj otthon magadnak mindent. Hogy mikor csináltad, hogy csináltad. Érted? Ez az első dolog, amire azt fogják mondani, hogy ez nem így volt.
A dokumentálás otthon azért lehet fontos, hogy utána célzottan vissza tudják a logokban keresni, hogy tényleg az történt-e. Ugye a loglemzés során tűt keresel a szénakazalba, tehát hogy azért az jó, hogy otthon dokumentálsz magadnak, és ezt utána benyújtod.
Megvédeni.
Most itt feltételezzük azt, hogy a másik oldal megálltó szándékkal fogja kivizsgálni ezt, és nem feltétlenül a szaktudás hiányában, hanem azért, mert bánt. De közel se biztos, hogy ez így van. Tehát most megint egy oldalt látunk, és egy oldalt figyelünk. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte, nem tudjuk, hogy a srácnak mi volt a kommunikációja, nem tudjuk, hogy a Telekomnak mi volt a kommunikációja. Most azt feltételezzük, hogy valamit láttunk belőle, és nekünk van egy elképzelésünk, és ez se jó ismét.
Nem. Én a végeredményt nézem, én megmondom őszintén, és számomra a végeredmény ilyen szempontból kicsit elszomorító, picit örülnék neki, hogyha könnyebben működne a dolog. Nyilván nem tudom, lehet, hogy egy igazi seggfej volt, aki ezt csinálta, és megzsarolta őket, meg mit tudom én mi, el tudom képzelni. Tök mindegy.
Nem az a lényeg, hogy nem tudod könnyebben csinálni, mert hogyha az egyik oldalt nézed, az entitás, akit idézőjelben megtámadnak, neki védekeznie kell valahogy, és jogilag is. Tekintve cégként neked azt a kárt, amit esetleg okoztak, azt valahogy tudnod kell magyarázni, és fedezni utána, vagy a javítási költségek, vagy mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy van egy honlap, amit újra kell teljesen fejleszteni mindent, az hatalmas kiadás, azt valahogy meg kell tudja magyarázni az a részleg, akinek ezt meg ki kell fizetni. És nyilván ez a közember nem fogja érdekelni, hogy most a Telekomnak mennyibe kerül ez, de neki azt tudnia kell megmagyarázni, hogy azért volt, mert szarrá támadtak minket, sérülékenyek voltunk. Ja, de hogy amikor, tehát hogyha ezt egy pentest során terül ki, az tök jó, mert van egy felkészítése. De hogyha ezt valaki az utcán így megtalálja, beborítja az egészet, akkor magyarázza meg a cég, hogy ezt hogyan fogja kijavítani, és miért történhetett meg. A másik oldal meg a támadó oldala idézőjelbe, nem tudhatjuk, hogy ő milyen szándékkal közeledik, viszont nyilván neki meg az a célja, hogy egy jó szándékot feltételezve, ő elmehesse mondani a cégnek, hogy figyelj, nem akartam tényleg no offense, de találtam ezt, ami veszélyes. Uh-huh. És ezért kéne azt, hogy többen használjanak bug bounty-t, hogy éljenek vele.
Egyébként igen. Ez lenne a tök jó megoldás, ezzel teljesen egyetértek. Viszont ennek az egész történetnek tök mindegy, hogy honnan nézünk, számomra tényleg az a végeredménye, hogy én névvel soha az életben tök mindegy mekkora hibát találok, vagy bugban, vagy egyszerűen csak szembe jön, én azt rohadtul nem jelenteném, vagy jelenteném, de nem névvel.
Vigyázz, mert pont leperget előttem egy ilyen esemény sorozat, hogy mi történt volna, hogyha a BKK-s hiba találatot névtelenül jelentik be. Következő, ugye eljut odáig, hogy meglátja a hibát, esetleg a böngészőjében még átírja azt a számot 10.000-ről 50-re, vagy 9.800-ról 50-re, betöltődik az oldal, hogy tényleg basszus, ez így működik, azonnal csinál egy anonim fiókot, csinál mindent hozzá, teljes anonimitásba vonul, bejelenti, és 10 másodperc alatt összekorrelálják a logokban szereplő IP-ről érkező kéréssel az ő anonim bejelentését.
Na, én azt csináltam, igen, ezt összekorrelálják, de nyilván lehetne még olyat csinálni, hogy még megcsinálod mondjuk 10 napon keresztül 10 különböző IP címről, és
elmosod
a nyomokat.
Nagyon akarod akkor.
De érted, beírok nekik, hogy mit tudom én, csinálok egy fiókot.
De az jól látszik, hogy amit a Ninja is mondott, hogy ennek valószínűleg van egy ilyen példastatuáló jellege, az már most is működik, mert amúgy nagyjából bárki ismerőssel beszéltem, mindenkinek ez volt a konklúziója, hogy vagy nem fogok soha semmit bejelenteni, vagy ha igen, akkor nem tudom, valami füstjelekkel, vagy galambot küldök, vagy valami ilyesmi, hogy ne lehessen azonosítani.
De akkor más is erre a konklúzióra jutott, ennek örülök.
Igen.
Jó, akkor nem ennyire izé.
Ritka érzés, hogy az emberek nem. Egy platformon vannak veled, Béla?
Nem, az a ritka érzés, hogy izé. Nem, azok után, hogy végigolvastam ezeket a híreket ezzel kapcsolatban, azt hittem, hogy izé, hogy mindenki meg van hülyülve ezen a világon. Tehát örülök neki, hogy ez mások is így gondolják. Jó. Valamit esetleg, amit még szeretnék elmondani. Ezzel kapcsolatban antenna már Hyrule-ba nyomja.
Nem. Találtak a kollégák egy belső túlt, ami HTTP-n kommunikál, és mikor ezt így jeleztük a fejlesztőfőnek, az volt a válasz, hogy hát ja, de hát ez csak demo környezetbe fut. Nem lehet baj belőle.
Ez az a demo környezet, ami élessé vált?
Igen.
Mai nappal?
És az volt a válasz, hogy azért van így, hogy HTTP-n úgyis csak kevesen használjuk. De, na mindegy. Kevesen használjuk, de az a kevés embert meg nem titkolja másik elől a teljes céges policyjét, vagy a jelszó képzését.
Ups.
Na mindegy. De most azt ígérték, hogy még ma megváltoztatják. De ez is egy olyan pentest volt, ami nem volt pentest, mondja senki.
Ami nem volt pentest, igen.
Küldjétek majd azért a reszelőbe, vagy a tortába sütött reszelőt, jó? Majd így, majd
a lángosba sütött.
A lángosba sütött, igen, a következő adásban mondjuk, hogy hol leszünk fogva tartva.
Igen, illetve sok cigi azzal lehet fizetni bent, úgy hallottam.
Úgy cigivel.
Most már nem lehet, mert nem lehet dohányozni a sütten. Már mondták, nem?
Elvileg telefonozni se lehet.
Ja.
Meg PlayStation-özni se lehet.
Egyébként van a Móricon egy nagyon jó lángosos. Nem, a lángosbár, és olyan finom lángosok, hogy ilyen töltött lángosok, minden, úgyhogy visszamegyünk oda valamikor.
Egyetek hekkis lángost.
Nos, ez az 56-os adásunk volt, hogyha a matekot nézzük, akkor nagyjából így a 70 környékén Szengával újra találkoztok.
Ez a nagy jubileum.
Kezd a minta kirajzolódni.
Úgyhogy,
illetve... Addig is a 40-es adást hallgassátok.
Igen, nagyon fontos.
Aki Szengából többet akar hallgatni, annak összevágunk egy ilyen Szenga összes.
Szenga mixet.
Vagy fizessetek elő, és akkor lefizetjük Szengát, hogy jöjjön gyakrabban. Vagy csináljatok balhét, aminek jogi következménye van, és akkor meghívjuk Szengát esetleg. Vagy hogyha nagyon unatkozunk, vagy álmosok vagyunk, és akkor ő tud beszélni.
Igen.
Szenga, köszi, hogy itt voltál, nagyon tartalmas volt, és örülök neki, hogy a 40-es adást szóba hoztad, ezt még néhányszor mondjuk el, hogy a 40-es az a megfelelő szám.
Én abban bízok egyébként, hogy a mostani adás sikeresebb lesz, mint a 40-es adás. Vagy legalább annyira sikeres lesz, mint a 40-es adás.
Én 40 éves vagyok, véletlen?
Sziasztok, kedves hallgatók, én kiégtem.
Sziasztok!
Sziasztok, és ne csináljatok balhét.
Sziasztok!